evangélium a 4. fejezet 18. vers szakától olvasom Isten beszédét. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látta a két testvért, Simont, és akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amit a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondanék, hogy kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal otthagyták a hálókat, követték őt. Amen. Lapozzunk a Lukács evangéliuma 4. fejezetéhez. Bocsánat, 5. fejezet. 5.1. És lőn, mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, a Genezáret tavánál állt, és látott két hajót állani a vizen. És halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezd mélyre, vesd ki a hálóidat fogásra. És felelt Simon, mondta nékik, Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk. Mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtette, halaknak nagy sokasága kerítette be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljöttek, megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedt. Látván pedig ez Simon Péter, Jézusnak lábai esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körülőt, és mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakab és Jánost is, Zebedeus fiát, aki Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak, Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a száradra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Egy kis magyarázata összességében. A 11-es verszak azt jelenti, hogy csapot, papot ott hagyták a szakmájukat, és a 10-es verszak pedig, a 9-es verszak pedig ez a félelem, ez döbbenetet is jelent. Megdöbbentek. Tehát két kameraállásból láttuk a történetet. Egyértelmű? Amire ma nyomatékosítok, az a mondata Péternek, látván pedig Simon Péter Jézusnak lába elé esett, és mondván, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Tehát, ebből a kameraállásból, csak Lukácsból láttuk ezt meg, hogy Péter nem azonnal követte Jézust, hanem miután Jézus Isten igéjét szólta neki, és megtörte benne a bűntudatot. És ma jelenleg ez egy korrajz az Eklézsiával kapcsolatban, hogy eljön Jézus a csónakjainkba, beül, aztán felszabadít bennünket arra, hogy kilépjünk vele együtt hitáltal, és menjünk vele, azonban az egyház egy bűntudat alatt van, több területen, hogy ez miért van, mindjárt fel fogom sorolni, vagy ki fogom fejteni, de a lényeg ez, hogy ez a szorongás, ez az érzelmi krízis, ez az érzelmi frusztráció rajta van az Eklézsián. És Isten azt akarja, hogy kiszabaduljon az Eklézsia a bűntudat alól. Hogy ne érezze azt, hogy bűnhődik, hanem elhiggye azt, hogy Jézus Krisztus szereti őt, és hogyha ő azt mondja, hogy gyere velem, akkor a többi már Istenre tartozik. Ő majd megoldja, helyreállítja az ember személyiségét, jövőjét és egzisztenciáját. Amen.
Amen.
És Istennek ez a terve, hogy kiszabaduljunk ebből a lelkismeret furdalásból, ebből az önmarcangolásból, és elhiggyük azt, hogyha Jézus kezdjük el követni, és nem félünk a jövőtől, akkor Isten be fogja teljesíteni azt, amit ő ígért. Emberek halászává válik mindenki. Az apostoloknak az első feladata, vagy a szakmájának, az apostoli szakma, vagy akár a te szakmád szellemben élsz, első, legfontosabb feladata az ember halászat. Tehát Péter úgy definiálja Péternek Jézus, úgy hívta Pétert Jézus, hogy ember halásszá fogja tenni őt. És kik a halak? A emberek, akiket Isten újjá fog szőni. Ők. És az a feladata a saját szakmájához hasonlóan, hogy kezdje el a hálót kivetni. És hogy ez hogyan lehetséges, erről lesz ma szó, több-kevesebb sikerrel, bízom, hogy inkább több sikerrel, és Istennek az a terve, hogy ebből kiszabaduljunk. Mert amikor jön Isten áldása, és valóban mélyre elvezünk, és egy nagyobb hálómerítés alá viszi majd Isten be az Eklézsiát, akkor ebben a úgymond természetfeletti csodában, ebben a csodakorszakban föl kell dolgozni majd Isten szeretetét, mert olyan mélyre hat Isten szeretete, hogy azt át is kell venni, és föl is kell tudni fogni, hogy Isten szeretete mennyire mély. Így beszélni könnyű róla, de amikor Isten egyszer csak jeleket és csodákat tesz egy adott szituációban, akkor nekünk hitben kell tovább engedelmeskedni. Mert a csodák nem azért vannak, hogy meg félelem fogjon el bennünket, hanem azért, hogy közel kerüljük az Úrhoz, és bárjon mindenki a maga szolgálati területére. Nem azért jönnek létre a csodák, hogy az emberek elhűljenek, és dicsőséget adjanak csupán Istennek, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, és tovább tudjunk menni az Úrral való személyes közösségbe. Tudsz erre ámen mondani?
Ámen.
Isten azért akarja a növekedést is a gyülekezetben, hogy Isten megdicsőjön. Nem számokban gondolkodik Isten, hanem teremtményekben.
Ámen.
Ez a Péter még akkor nem volt újjászületve. És valószínű, ez a kemény gyerek, ez a kemény Péter, vagy Simon, mindegy, ez a kemény Simon, ez valóban átlátta, meglátta, hogy Isten mit tud cselekedni. Egy másodperc alatt látta, hogy ami neki nem volt lehetséges, az Isten szavára, Isten rémájára megváltozik. A körülmények, a szituációk, a lehetetlen. És annyira megérintette ezt az egyszerű embert, ez az egész szituáció, ez az egész környezet, hogy azt mondta, hogy Istenem, mivel zsidó volt, nem tudok tovább menni veled, mert rengeteg bűnöm van, rengeteg problémám, rengeteg olyan meg nem oldott ügy van az életemben, amit helyre kell tegyél. És akkor jön Isten szelleme, hidd el, hogy föl fog kavarni mindannyiunkat. És a sok le nem rendezett ügyet helyre akarja rakni. A sok le nem rendezett Istennel való ügyet helyre akarja rakni. Azt a sok kacatot ki akarja dobni az ember életéből, amit a sufniba összeszedtünk. Mert Isten a sufnikhoz fog oda menni, amit senki nem lát. És meg fogja kérdezni, hogy hol van a sufninak az ajtajának a kulcsa. El fogja kérni, és ki fogja nyitni. És szembesülni fogunk a sufniban a problémákkal, amiket mélyen eltemettünk, mélyen a sufniba. És Péterbe följön ez a sok bizonytalanság, szorongás, személyes zavar. Istenem, láttam Mózest, ismerem Ézsaiást, annyit beszélt a rabbink ezekről a dolgokról, hogyan szentelte meg őket, hogyan választotta el őket. Uram, én képtelen vagyok. Ezt látom, hogy valóban nálad valami mozog. Vigyél tovább, Uram, mert emberi erővel nem tudom ezt megtenni. Valami ilyesmi lehetett Péterben. Egy nagyon kemény helyzet eljárt. És hiszem, hogy Pétert azért választotta ki Isten, mert ilyen tulajdonsága volt. Nem akarta megérinteni azt, ami szent. Akarta, hogy ő is szenté váljon. De látta, hogy ő nem volt egy rabbi tanítványa. Ő látta azt, hogy nem volt benne a farizeusi közegben. Ő nem tudott benne lenni ebbe az elit csapatba. Ő csak egy egyszerű ember. Őt nem tanította ki az apja, mert nem volt rá lehetősége. Ő nem választotta ki a rabbi közösség. Ő nem volt tanult. Jézus mégis őt választotta. Tudod, hogy miért? Mert képes volt áttörni a generációs gondolkozásmódján, a hátterén, és mindazon a lehetetlen helyzeten, amiben benne volt. Isten ezért választotta őt ki. Egy egyszerű embert. Egy tanulatlan, faragatlan bunkót. De Isten embert, szellemi embert faragott belőle. És ez az ember azt mondja, az 1 Péter 3.15-höz lapozzatok, itt már egy megdicsőt, helyreállt, dicsőségben lévő szemét látunk. Az Úr Isten pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Ő már átment ezen, ő már megszentelte. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek. Látod? Ez a Péter már egy másik Péter. Ez egy helyreállított Péter. Ő már nem mondja azt, hogy nem méltó arra, hogy Istennel közösségben evangelizációs körútra menjen. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek, a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszígyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Amen. Itt a 16-os verszakot szeretném kiemelni. Az egésznek ez a gerince. Ez tartja össze a jó lelkiismeret. Jó lelkiismeret. Ez az evangéliumnak, az hirdetésének az alapja. A jó lelkiismeret. Nézzük ezt a szót, mit jelent, hogy lelkiismeret. A lelkiismeret igazából nem ezt jelenti, hogy lelkiismeret, hanem szellemi önismeret. Ezt jelenti. Egy beépített szenzor, amely sípol, ha olyan utakra téved a személyiség, amely Isten számára nem kedves. Ez egyszerű definíciója. Aztán, a szellemünk része a lelkiismeret, a szellemi ismeret egyébként, és az intuitív képességünknek egyik része. A lelkiismereten keresztül Isten szelleme vezet bennünket. A lelkiismeret a pogányoknak is működik, illetve a keresztényeknek is elérhető. És még valami, a pogányoknak, a világi embereknek, akik nincsenek újjászülve, nekik vádlást hoz, nekünk pedig megújulást, és Istenben tart bennünket, Isten jelenlétében. Ami még fontos elmondanom, hogy a lelkismeretben be van írva Isten törvénye. A pogányoknak is, és a hívőknek is. És a pogányokat, az elméjük, az értelmük, és a lelkismeretük frusztráltá teszi. Bennünket pedig rajta tart az egyenes úton. Ez a definíció a lelkismeretnek röviden. Hoztam egy mondatot is. Ha a lelkismeret nem gyeplő, ostorrá lesz. Még egyszer. Ha a lelkismeret nem gyeplő, ostorrá lesz. Ez miért fontos? A jó lelkismeret lévén tudunk reménységről beszélni, és számot adni a bennünk lévő isteni munkáról. Mert az evangelizáció nem arról szól, hogy hallottam, hogy van egy jó gyülekezet, és gyere el, hanem arról, hogy Krisztus él bennem, Krisztus átváltoztatta az életemet, és erről teszek bizonyságot. És a lelkiismeretem most már nem vádol, hanem közelebb kerültem Istenhez, és elfogadott ember lettem. Ez az evangelizáció alapja. Megnézzük Pált, hogy mit tanít, menjünk a 2 Korintus 1.12-höz. Én nem a Károli fordítást hoztam most, figyeljetek. Mert erre vagyunk büszkék, lelkiismeretünk tanúságtételére, hogy az Isten egyenes szívűségével és tisztaságával, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, közöttetek pedig még inkább. Tehát mit mond? Hogy szinte büszke arra, tehát dicsekszik ezzel, hogy ő a lelkismeretét tisztán tartja. És a lelkismeret bizonyságot tesz, hogy ő egyenes szívű. És az egyenes szívűséggel és Isten bölcsességével tud szolgálni, ki tud jönni a szelleméből a bölcsesség. Mert tiszta a karaktere. Mi az, ami tisztává teszi az ember személyiségét? A lelkiismeret. Persze van még más terület is, de én most ma ezzel fogok foglalkozni. Tehát ezt emelem ki. A lelkiismeret. És milyen lelkiismeret? Jó és tiszta lelkiismeret. Hogyan tud egy ember személyiségben felszabadulni a mennyi bölcsesség és az Istennek az egyenes szívűsége? Úgy, hogyha a lelkiismeretét helyreállítja. Ma az alkalom végére meg fogod tudni a kérdésre a választ kapni, hogy hogyan tud a lelkiismeretet helyreállni. Nézzük az apostolok cselekedete 23. fejezetét. Elment Pál prédikálni az evangéliumot hitetlen emberek felé, nem hívők felé. Nem reevangelizált, hanem evangelizált. És azt mondja az apostolok cselekedete 23. fejezetében. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, mondta, atyám fiai férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind a mai napig. Tehát hogyan nyitja meg a prédikációját? A fő tanács előtt? Hogy ő egy tiszta motivumú, tiszta attitűdű szolgáló, és teljes és jó lelkiismerettel szolgál Istennek mind a mai napig. Menjünk tovább. Apcsák 24, 15-16. Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Látod, hogy mit tanít Isten igéje? Miben gyakorolja a szellem életét? Hogy botránkozás nélkül, tehát meghasonlás nélkül való legyen a lelkiismerete Isten és emberek előtt mindenkor. Hogyan tudta a szolgálatát sikeressé tenni több évtizeden keresztül? Hogyan tudta állandóvá tenni rajta Isten kegyelmét saját szívén, lelkén, gondolatán? Hogy a lelkiismeretébe nem férkőzött be a vádlónak a hangja, hogy a lelkiismeretébe nem engedte bele a sátánnak az elgondolásait, koncepcióit, nem engedte, hogy a szellemébe belefurakodjon az ördögnek a motivációja. Ő önkritikát tudott gyakorolni, de tudta jól, hogy Isten fogja megítélni, és Isten hozza majd meg elő a megfelelő pillanatban a szív rejtett titkait. Ezért nem engedte, hogy az a közeg, az emberek, a szolgálók, a társadalom, a pogányság, vagy mit tudom én, milyen kihívás, egy olyan nyomás, olyan vádlás, károsztatás elé vigye, amelyben megsül, összetörik a lelkiismerete, besül, megkeményedik a szíve, és nem tudja Isten munkáját tovább folytatni. Egyszerűen a lelkiismeretére nagy hangsúlyt tett Pál, mert tudta jól, ha tiszta lelkiismerete, akkor tudja továbbvinni Isten munkáját. 2 Korintus 5.11-hez lapozzunk. A tapasztalatom az, míg jodalkoztok, elmondom, a tapasztalatom az az, hogy amikor egy személy, egy újjászületett személy rendszeres, állandó válságban van szellemileg, egy idő után a lelke, az érzelmei egy olyan pályára kerülnek, amelyet mi úgy mondunk, az idegrendszere felmondta a szolgálatot. Ugyanis az ember személyisége nagyobb nyomás alatt van akkor, amikor az Úrban van, mint amikor nem volt az Úrban. Miért van ez? Azért, mert amikor nem kerestük az Istent, és nem fordultunk vissza hozzá, akkor a lelkiismeretet inaktiváltuk. Tehát tudatosan fölépítettük azokat a áttöréseket, korláttöréseket, ami által a bűnt fel tudtuk tartani. És a bűn az inaktiválja, kiégeti az ember személyiségében a lelkiismeretet. És az volt a célunk, hogy a belső emberünk hangját, a lelkiismeretünket megfojtsuk, megerőszakoljuk, és a tudatunk pedig kikerüljön egy állandó vádlás és károsztatás alól. Ezért, amikor újjászületsz, és újra hatalomra jut, és működőképessé lesz a lelkiismeret vezetése, olyankor már neked egy nagy felelősséged van, mert ha elkezd szólni a lelkiismeret, és úgy, mint amikor mész ilyen különböző, mint a Malévnál, ugye a Ferihegyen átmész a kapun, és hogyha van benned valami fémszárny, elkezd csipogni. Ugyanúgy, amikor átmész a bűn kapuján, a vétek kapuján, a félreértett bűnök kapuján, vagy a félreértelmezett igeértelmezés kapuján, és szól a lelkiismeret, hogy félreértettél bizonyos dolgokat, félreértelmeztél bizonyos dolgokat, vagy bűnbe vagy, és sípol, akkor kell neked visszajönni a kapun, és visszamenni arra a helyre, ahol Istennel helyre tudod állítani a problémát, illetve a bűneidet. De ma erről is lesz szó. Tehát a lelkiismeret célja az, hogy a szellemi embert megerősítse, és bátorítsa abban, hogy Isten felé való közeledésben menjen tovább, és ma látni fogjuk, hogy az evangelizációban óriási szerepe van. Nézzük az 2 Korintus 5. fejezet 11-es verszakát. Miután tehát tudjuk, mi az Úrtól való félelem, még egyszer, miután tudjuk, mi az Úrtól való félelem, embereket vezetünk hitre. Hoppá! Miután tudjuk, hogy mi az Úrtól való félelem, embereket vezetünk hitre, Isten számára pedig nyilvánvaló, hogy kik vagyunk. De remélem, hogy a ti lelki ismeretetek számára is nyilvánvaló, hogy kik vagyunk. Nem önmagunkat ajánlgatjuk nektek újra, hanem alkalmat adunk nektek arra, hogy büszkék legyetek ránk. Hogy legyen mit mondanotok azokkal szemben, akik pusztán a külsőségekkel büszkékednek, és nem azzal, ami a szívben van. Tehát mi volt Pálnak a szívébe? Most figyelj! Egy tiszta lelkiismeret. És ő ezért tudott büszkékedni magával, mert tudta, hogy az Úr és emberek előtt tiszta, szent, ártatlan, becsületes életet élt. Amen. És amit még hozzá akartam itt tenni, miután tehát tudjuk, hogy mi az Úrtól való félelem, embereket vezetünk hitre. Tehát mi az, ami miatt ő evangelizált, mert megtalálta az Istennek a félelmét. Amen. És miért pont az Istennek a félelme hozza létre az evangelizációnak, úgymond a mozgató rugóját, a kezdetét? Azért, mert beállt Istennel való közösségbe, és beállt a szolgálatába. És elhitte, hogy ő arra van elhívva, hogy népeket Isten keresésébe állítsa. Hogy népeket megfordítsa, és a sátán királyságából Isten királyságába vigye. Ahogyan Péter is, mi volt a feladata, az abszolút, az alapfeladata, az egyszerű feladata, emberhalásszá váljon. És ugyanúgy Jézus is elhívja a gyülekezetet. Mire? Hogy emberhalásszá váljon. És mi az, ami felszabadítja ezt? Azt, amikor már az ember nem fél, hanem Istennek a félelme lesz, az emberi félelem helyett. És már rájön arra, hogy Istennek az a célja, hogy minden ember üdvözüljön. És bemegy ennek a szolgálati tekintély alá, ennek a felelőssége alá. Mert amikor már a szeretet olyan fokon hág, olyan fokon tüzel, olyan fokon tör át, hogy már nem érzi jól magát pogányok között, és szeretné, hogy ezek a pogányok is Istenhez hasonlóvá váljanak.
Amen.
Amen. Tehát azt mondja a Pál a gyülekezetnek, ennek a saját gyülekezetének, hogy reméli, hogy az ő lelkiismeretük számára is nyilvánvaló lesz mindez. Ez miért van? Azért, mert a korintusi gyülekezetben, a lelkiismeretben törés volt. És amikor megtörik az ember személyisége, akkor a lelkiismeret is törik. Ekkor jön létre olyan gyülekezet, amiben működik a károsztatás, a halálnak a szolgálata, és ez a károsztató halál szolgálata létrehozza az emberben az állandó önvádlást, öngyötrést, öntiprást. És ebből akar Isten kihozni, ebből a szorongottatott állapotból. Az 1 Korintus 8.7-ben erről beszél Pál, az 1 Korintus 8.7-ben elmondja nekik, hogy a korintusi gyülekezetet a bálvány imádás tette, vagy akarja meg Isten jelenlétéből kiszakítani, elidegeníteni, és ez a bálványimádó erő, ez a varázslás az emberi lelkiismeretre nagy nyomást helyez. Sőt, 1 Korintus 8.7. Csak hogy nem mindenkiben van meg a tudás, egyesek ugyanis mostanáig úgy hozzászoktak a bálványimádáshoz, hogy továbbra is, mint bálványnak felajánlott ételt eszik, az ilyet, a lelkiismeretük pedig, miután erőtlen, beszennyeződik. Tehát mi történik a bálványimádás, a varázslás alatt? Az ember lelkiismerete szennyezetté válik. És a bálványimádás kiradírozza, vagy ki akarja, negligálni akarja Istennek az imádását, az Isten közelségét, az Isten szeretetét, vagy afelé való közeledést. Tehát semmivé negligáltá akarja tenni Isten felé való közeledést, amire teremt van a lelkiismeret. És amikor a bálványimádás, egy varázslás van egy adott helyen, korszakban, gyülekezetben, földön, akkor az emberek lelkiismerete annyira be tud szennyeződni, hogy a jóra rosszat mondanak, a rosszra meg jót. Ekkor mondja Jeremiás, hogy áldozott, aki ezt megcseréli. És mi az feladatunk, hogy az emberek lelkiismeretét megtisztítsuk, helyreállítsuk, hogy újra az emberek helyes módon közeledjenek Istenhez. Mert a hamis lelkiismeret, a beszennyezett, megtört, leuralt, erőtlen lelkiismeretből nem lehet Isten keresni. Most meg 2 Korintus 4.2. Egy igét még akarok, mielőtt a Rómához megyünk. 2 Korintus 4.2. Ez egyébként, ez a bálványimádás, ez nem csak arra vonatkozik, hogy kis 1 méter vagy 1,5 méteres bálványokat tisztel valaki. A bálványimádás lehet az eklézsiában is, ezért kitérek még gyorsan. A bálványimádás lehet eklézsiában is, lehet otthonokban is bálványimádás. Ki döntse el, hogy mit nevezünk bálványimádásnak. Én úgy gondolom, a bálványimádásnak a definíciója egy olyan Isten tisztelet, amelyben nem Isten által felállított terminusok, látások, kijelentések, előre megfogalmazott mederben folyik az Isten keresés. Mindez bálványimádás. Minden Isten keresésnek az alapja Isten által jön létre, Isten teszi le ezeket az alapokat, szövetségben gondolkodik Isten, és ebben a szövetségkötésben mindig Isten adja a feltételeket. A mi feladatunk csak annyi, hogy a feltételeknek engedelmeskedjünk, és ha engedelmeskedjünk, akkor jön az áldás. A szövetségben gondolkodik Isten, és a szövetségben nincsenek különböző alternatívák, Isten állítja fel a szövetségnek a korlátait, és Isten határozza meg a szövetségnek a feltételeit. Mi ehhez semmit nem tehetünk hozzá, mindezt Isten tette le. 2 Korintus 4.2. Egytől olvasom. Ezért hát, minthogy ilyen szolgálatunk van. Na most itt állok, hát megállok. Milyen szolgálatról beszél Pál? Halleluja. Nézzük meg az előző verszakot, előző fejezetet. Ott vagytok? 2 Korintus 3. Megnézzük az előző fejezetet. És mutatok egy ellentét párat, amely fel fogja szabadítani a szívedet attól, hogyha van rajtad egy ilyen törvénykező, vádló, károsztató szolgálat. A 6-os verszak. Aki alkalmatossá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk. Tehát az alkalmatosságot kitette? Isten! Tehát nem te teszed magad alkalmassá arra, hogy evangelizálj, Isten tett téged alkalmassá arra, hogy evangelizálj. Hogy az új szövetség szolgálja legyünk. És itt van a következő dolog, az alkalmatosság Istentől van, a második pedig, hogy mindez pedig Krisztus Jézusban van. Tehát alkalmatossá tett bennünket Isten, hogy az új szövetség szolgálja legyünk, és ez pedig a szolgálatnak a munkája, ezt ne úgy vedd, hogy a te életed most arról fog szólni, hogy Istent napi 24 órában kiszolgálod, hanem azt vedd észre, ami majd ezután lesz, mert egy olyan perspektíva fog előtted megnyílni, ha elhiszed Isten igét, amelyet eddig lehet, hogy fel se fogtál. Azt mondja, nem betűé, hanem szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ez nagyon fontos, hogy bevisz bennünket Isten egy olyan szolgálatba, amit nem a halál szolgálatának hív, hanem az élet szellemének a szolgálatába. 7-es. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, itt megállunk. Itt arról beszél, hogy az a szolgálat, ami mózesi szövetség alatt volt, az lényegesen kisebb dicsőség megnyilatkozás volt, mint Jézusnak a szolgálata. Jézusnak a szolgálata egy nagyobb szövetség és egy jobb szövetség volt. De mégis Isten meghatározott keretek mellett képes volt Izraellel kommunikálni és kapcsolatot teremteni. És ez ebbe a kapcsolódásban Isten többször megnyilvánult, nem fogta vissza a dicsőség kiárasztását, és amikor kiárasztotta magából Isten a dicsőséget, akkor Mózes is kapott ebből a dicsőségből, és amikor meglátták Isten gyermekei Mózesen a dicsőséget, közelebb kerülhettek Istenhez. Tehát Isten mégis megjelent ebben a szövetségben. És láthattuk a 10 parancsolat után, és a 40 éves pusztai korszak alatt, hogy Isten milyen monumentális teremtő csodákat tett. Nem csak általános csodákat tett Isten, hanem teremtő csodákat. Ez egy magasabb színvonalú csoda. A dicsőség egy nagyobb fokon árad ki, ugyanis a dicsőség ki tud áradni, és Isten tudja ezt korlátozni, és tudja növelni, és tudja csökkenteni, és te is tudod. De erre most nem megyek. A lényeg az, ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt. És nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy a mózesi szövetség alatt lévő szolgálat a halálnak a szolgálata volt. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt. Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt. Nagyon kevesen tudtak bemenni Ábrahám keverére. Hogyne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata? Tehát mibe visz be bennünket? Milyen szolgálatba? A dicsőséges szellem szolgálatába. Miért fontos ez? Mert Pál, amikor a 4:1-ben olvastuk, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, ez az a szolgálat. Ilyen ez a szolgálat. És most ellentétpárokat fogok mutatni. Tehát a halál szolgálata, de dicsőségesebb a szellem szolgálata. És van még egy ellentétpár, 9-es verszakban. Károsztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazságosság szolgálata. Tehát, gyorsan mondjuk el, mondd utánam, halál szolgálata, és a szellem szolgálata. Aztán egy másik ellentétpár, károsztatás szolgálata, és igazságosság szolgálata. Tehát, a lelkismereted akkor tud megújulni, ha elhiszed azt, hogy Istennek van egy olyan szövetségi feltétele, és szövetségi áldása, hogy be tudsz menni nem a halál szolgálatába, nem a károsztatás szolgálatába, hanem egy olyan dicsőséges szolgálatba, amelyet Isten igéje úgy hív, hogy igazságosság szolgálata. Tehát a megigazulás lényeges eleme, hogy egy új szolgálati perspektíva nyíljon meg előtted. És mivel pap vagy, ezért megigazult emberként tudsz Isten felé vonulni, menekülni és menetelni. Mert Istennek az a célja, hogy kiszabadulj a hamis lelkismeretből, megigazult lelkismereted legyen, és közelebb tud jutni Istenhez. Ez az új szövetség célja, ez működik. Amen.
Amen.
Halleluja. Ez egy erős szolgálat. Az a célja Istennek, egyszerűbben elfogalmazom, hogy ne légy károsztatás alatt, ne állj bele ebbe a szolgálatba, ne a törvény keresd, hanem a szellem megújító erejét. Mert nem a betűhöz ragadott meg bennünket Isten, hanem a szellemhez ragadott meg, amely megelevenít. Mert a betű öl, a szellem pedig állandóan elevenít. Ezért amikor te Isten igéjét a hamis lelkismerettel, megtört lelkismerettel akarod keresni, beleeshetsz a károsztatás szolgálatba. Ezért fontos Jézus vére, a Szent Szellem szolgálata, hogy kiemelje a lelkismeretedből a bűntudatot, a szorongást, a méltatlanságérzést, az elutasítottságot, a félelmeket, az önelvetést, az önelutasítást, az öngyűlöletet és mindenfajta ehhez kapcsolódó fajzatot, és megelevened szellemmel, hitáltal tudj Istenhez menni. Különben a szolgálatod, a lelki életed, a szellem életed zátony fog kapni, összetörik, mert nem tudsz magabiztosan állni. Rosszabb lesz az állapotod, mint hitetlen állapotodban, mert tudod, hasadásos leszel. Mert nem hiszed el, hogy Jézus vére megmosott, kivett téged a szaros pelenkából, és megújította az életedet. Új életet adott neked. Bármilyen bűnöd volt, Isten képes volt arra, hogy megtisztítson.
Amen.
Halleluja. Mindegy, hogy honnan jöttél. Jézusnak a vére megtisztítja a lelkismeretedet. Mindegy, hogy milyen hibát csináltál. Hatalma van Jézus vérének arra, hogy bizonyságot tegyél róla az utcán is, hogy te egy mocskos állat voltál, de Jézus Krisztus sebeiben meg vagy mosva. Jézus vérével meg vagy mosva. És képes vagy arra, hogy bizonyságot tegyél a fiúról. És most már nincs rajtad ez a mocskos állat életézés, hanem rajtad van a fiúnak az dicsősége, hogy ő amilyen szent, ő is, te is olyan szent vagy. Amilyen ő megigazult, te is olyan megigazult vagy. Ahogyan ő föltámad, te is úgy támadtál föl. Ágyékodtól lefelé nem vagy rohadt állapotban. Nem vagy félholt, hanem megelevenedett ember vagy.
Amen.
A lábad nem rohadt, hanem él. A szellemed nem rohadt, hanem él.
Amen.
Nem múmia vagy. Nem most jöttél a valamelyik kerepesi, vagy nem tudom melyik rákosi, nem tudom milyen rákospalotai temetőből, hanem egy élő személy vagy. Amen. És nem múmia, nem szellem vagy. Egy föltámadott ember.
Amen.
Van identitásod.
Amen.
Amen. Róma 2:15. Nem, bocsánat, 2:4. Tehát, egy, annak a helyet, mi, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, tehát ez az a szolgálat. Amint kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról. Tehát, Hogyan tud felszabadulni ez a szolgálat? Hogy első lépés, hogy kiszakadt a szégyenből.
Amen.
Akar kiszakadni a szégyenlőségből.
Amen.
Az engem nem szeret senki lemezből. Hogy dobd ki azt a lemezt. Törd azt a lemezt, hogy téged senki nem szeret. Hagyd abba ezt a lemez hallgatását. Zúzd szét ezt a lemezt. Olyan messze dobd, amilyen messze csak tudod dobni.
Amen.
Le akar számolni a szégyennel. Ez az első dolog. Mert ez a szolgálatnak ez a feladata, hogy kiszabadulj az önállatosításból, a levegségből, a frusztrációkból. Isten szeretete mélyen akar érinteni. Olyan mélyen, amilyen mélyen még soha semmi nem érintett meg téged. Csak Isten szeretete tud olyan mélyre menni. Amikor fedetlen arccal nézed ezt a dicsőséget, fedetlen arccal nézed ezt a szolgálatot, a szellem megújító, megelevítő szolgálatát, az első dolog lesz Istennél, hogy a szégyent leszakítja rólad. Mert a szégyennel nem lehet a dicsőséget birtokolni. A szégyenre nem tud rámenni a dicsőség, mert a szégyen egy kárpitot húz. Mondd azt velem együtt, hogy igenis a kárpit a szégyen. Elválaszt Isten jelenlétéből. De amikor szétszakad a szégyen, amikor a szellemedről leszakad ez a károsztatás érzés, ez az önvádás, akkor közelebb kerülsz Istenhez, mert már nincs ott ez a fal, ez a szégyen szorongása. Nem vagy már szorongó ember, nem vagy már skizoid, nem vagy már félős, nem félsz Istentől, hanem mersz Isten elé járulnia. Ez a szellem élet alapja, hogy Isten elé mersz járulni. Bárki bármit mond, anyád, apád, anyád, szomszédod, barátod, régi barátod, akkor is Isten elé mersz járulni. És még hogyha te voltál az utolsó senkiházi, abba a faluba, abba az utcába, akkor is Jézusért, ha megmosott téged, leszakítja a szégyent.
Amen.
Leszakítja a szégyent.
Amen.
Mindent, hogy mit tettél tavaly nyáron, Isten meg tud bocsájtani neked, ha veszed ezt az igazságot. Tehát, miért nem csügged el Pál? Miért tudott állandóan megmaradni az Úr jelenlétében? Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról. Leszakította magáról ezt a takarót. Mint akik nem járnak ravasságban. Már nem akart ebben a ravasz, raffinált életmódban járni. Már tudta jól, hogy a lábát nem teheti bele ebbe a folyóba. Nem járunk a ravasságban. Nem hamisítjuk meg Isten igéjét. Ez a harmadik dolog. Az első volt, hogy kiszakítod ezt a takarót a szellemedről, szívedről. Persze veled lesz Isten, persze veled leszünk mi is. Segítünk ebben, hogy helyreálljál. A következő lépés, ugye, hogy nem akarsz ravasz lenni. Akarod az igazságot. Tiszta, őszinte emberi akarsz válni. A harmadik pillanat, pillére pedig ennek a dolognak, hogy Isten igéjét nem hamisítja meg. Nem akarja elkápráztatásba vinni a saját lelkét, életét, elgondolását. Ki akar szakadni ebből a gondolkozásmódból? Ki akar szakadni ebből a hozzáállásból? Úgy akarja Isten igéjét érteni, ahogyan Isten akar szólni. Isten igéjét akarja hallgatni. Képmutatás nélkül. Értelmezni akarja az igét. Ma készültem a szolgálatra, és ez az ige jött fel bennem, barátaim, hogy mondja az Isten igéje, hogy vannak, akik mindenkor tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak. De ebben ne azt vedd ki, hogy akkor nem fogom tanulni, nem akarok Isten igét hallgatni, hanem azt vedd ki, hogy ha az igazságot ismeretére el akarsz jutni, akkor egyre többet akarsz tanulni. De ha nem akarod az igazság ismeretét, akkor unni fogod az Isten tiszteleteket. Számodra ez egy nagy uncsi összevetel lesz, meg a következő, meg azutáni, mert nem akarod az igazságot. Mert nincs benned az Isten félelem, amire szükséged van. Én azt mondom neked, hogy ne abban kerek a megoldás, hogy minél több igényhirdetés hallgatsz, hogy elvonulsz akár a másik szélsőség, elvonulsz az Isten tisztelet hallgatásától, hanem akarod az igazságot. És akkor vágyni fogsz az Isten tiszteletre. Vágyni fogsz. Én el sem mondom, hogy mennyi Isten tiszteletet hallgatok, meg mennyit szeretek emberekkel beszélgetni az Úrról, mert borodnak fogsz hinni. De egyszerűen értsd meg, miután a Szent Szellem megragadott, értsd meg, vágyok a hallgatni az üzeneteket és a tanításokat. Pláne olyan emberek, akik előttem járnak, és keresik az Istent. Miért? Azért az igazságot keresem, nem az információt. Nem az információt, az igazságot. És nem fogod azt mondani, mennyi tanítás, mennyi tanulás, még, ez már túl sok nekem. Nem. Azt fogod mondani, még több kell az igazságból, mert igazságra akarok építkezni, és tudni akarom tökéletes módon, hogy hogyan kell az igazságba beleállni. Szoktam levegőt venni is. Na, menjünk tovább. Tehát azt mondja, Isten igéje, de a nyilvánvaló igazsággal nem kelleti magát, hogy nem egy prosti, hanem oda mutatja, megmutatja minden ember lelkiismeretének az Isten előtt is. Itt jön be Isten igéje, és itt kell figyelned, hogy azért tudott prédikálni Pál ilyen vehemenciával, ilyen reform erővel a szolgálata során, mert ezek mind megvoltak. Mert az igazságot ott tudta megosztani. Az igazság az, ami megelevenítette a szolgálatát. Értsd meg, agyon lehetett ütni Pált. Állandóan ütötték, állandóan verték, leeresztették, kiközösítették, kidobták, halálra kövezték. Egyszerűen ez a gumiember fölállt. Fölállt, és tovább sétált közöttük. Miért? Mert nem lehetett összetörni. Nem volt már benne ez a szégyen takarása. Ez a takarót nem lehetett senki nem tudta rádobni? Miért nem tudták elutasítottságba vinni, leveltségbe, kiközösített állapotba, levert, szorongó állapotba vinni ezt az embert? Miért nem voltak magányos órái? Azért, mert tudta jól, hogy az igazság megeleveníti napról napra, mert az igazságot, ha valaki megismeri, azt mondja a mester, az valósága szabaddá válik. És azok, akiben az igazság van, az erősebb a hamisságnál, a nyomásnál, a károsztatásnál, az ítéletnél, minden lelki beszédnél, károsztató vivánál, minden varázslásnál, igézésnél, mágiánál, okkultizmusnál, boszorkányságnál, minden karizmatikus mágiánál. Az Isten igéje erősebb, igazság fel van kenve. Ha azt akarod, hogy felkelt emberé váljál, akkor hidd el, hogy aki szerette az igazságot, azt Isten fölkeni, örömnek a kenetével a társai között. Ez volt Jézus Krisztus. Megalkuvás nélkül hitt az igazságban. És nem az ön igazságát érvényesítette, hanem az atyától hallott igazságot. Mert az ő igazsága teljesen meghalt, és föltámadt ezért napról napra az Isten igazsága. Ezért tudott tökéletesen 3,5 éven keresztül szolgálni. Ezért nem volt benne szenny, hiba, mocsok, mert a szolgálatát alárendelte az isteni kijelentésnek, az igazság szeretetének. Amen. Ez az ember reformálta Jeruzsálem utcáit. Ez az ember, ha bement a Jeruzsálembe, ez az ember nem úgy jött ki, hogy ottani emberek ugyanazok voltak. Ha bement a pusztába, vagy a Galilea utcáin voltak, akik jöttek hozzá, azok mind elképedtek, és ki váltotta belőlük azt a reakciót, hogy Istent kell keresni. Valami más történik ebben a városban. Valami új dolog. Most már képtelenek vagyunk kompromisszumot kötni Istennel. Meg kell változtatni az életünket. Ez az ember ezt megváltoztatta. És aztán követték Péterék, Pál, és a többiek ugyanezt az életvitelt. Bementek Jeruzsálembe, abcsel utána, kapcsel kettőben. 3000 embert ért meg Péter prédikálására. Miért? Mert az igazságot hirdette. És az igazság föl volt kenve. És aki az igazságot hirdeti, az valóban Isten szolgálja. És ott működni fog Isten jelenléte. Mert hidd el, hogy az igazságra van szükséged. Ha éred az igazságot, vagy ő éred téged inkább, akkor más ember leszel. Ezt az igazságot nem lehet tőlem megkapni. Ezt az igazságot a fiútól lehet csak megkapni. Ezért bátorítalak, imádkozz, hallgass tanításokat, olvasd az Isten igét, mert beléd fog áramolni ez a dicsőséges igazság. Tehát azt mondja Isten igéje. Nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkismeretének az Isten előtt. Tehát hogyan történik a helyes evangelizáció, amikor a te lelkismereted eléri a pogány lelkismeretet? És még egyszer, amikor a te lelkismereted megérinti a pogány ember lelkismeretét. Úgy is mondhatnám, az evangelizáció a lelkismeretbe való benyúlás. Isten szelleme által egy műtét. És eléri a szellemed a másiknak a szellemét. És kihirdet ott egy igazságot.
Amen.
Meggyógyítja, helyreállítja a lelkismeretét a másik embernek. Mert benne van Isten programja a lelkismeretében. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, ha ez nem működik, ez a feltárulkozás, tehát nem tudja lehúzni a takarót a lelkismeretéről, azoknak leplezett, akik elvesznek. Tehát a felelősséget ráteszi a pogányra. Tehát te ne azon idegeskedjél, hogy te szentebb akar lenni, hogy tudj evangelizálni. Okosabb, nagyobb tudással rendelkezve, vagy nem tudom hány éves bibliaiskolát szeretnék kijárni, hogy tudj evangelizálni. Nem higgy abban, ha az igazság megérint, az az igazság, és az a tisztaság, ami a lelkismeretedben beprogramozódik, az meg fogja érinteni azokat a személyeket, akiket Isten elhívott.
Amen.
Azonban, ha nincs a lelkismeret megtisztulva, nem fogod tudni a másik lelkismeretét kiszakítani a halál állapotából. Vagy helyesebben mondva, a Szent Szellem ajtót keresztül nem tudja megérinteni. És most mondhatjuk azt, hogy hát de magot vetünk. Igen, magot vetünk. Isten minden föl tud használni. Komolyan mondom, Isten mármit fel tud használni. A köveket is föl tudja használni. De ne menjünk ebbe a szélsőségbe, jó? Róma 2.15. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkismeretük és gondolataik, amelyek egymás kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Hogyha bemegy az ember személyiségébe a bűn, az egy szellemi fogalom a bűn, akkor ez a szellemi erő, ez az Ádámnak a DNS-e, ez az elmét is átjárja, ez a program, ez a vírus, és a lelkismeretbe is bemegy ez a vírus. És elkezd a két vírus kommunikálni egymással. Elkezd az elme, az értelem felmentést hozni okoskodásaikkal, és a lelkismeret pedig próbálja lenyugtatni. Vagy a lelkismeret hozza a vádlást, az elme próbálja lenyugtatni. pláne karizmatikus egyházakban, vagy evangélium egyházakban, amikor olyan prédikációk, vagy olyan szolgálatok alatt vettetek évtizedeken keresztül részt, ahol a károsítás szolgálatából szolgáltak, a törvény igája alatt, és nem volt benne a megújult szeretet, akkor létrejön egy ilyen program az ember életében, a lelkismeretét lefagyasztja, hibernálja, és ez a hibernált lelkismeret nem tud működni. És az intuitív erő nem tud felszabadulni, ezért mikor olvassák az igét, nem szól hozzájuk az ige. Nem tud megeleveredni is négéje, hanem üres lesz, sőt, merev lesz az ige, és a betű mögött pedig nem jön ki az élet. És az ige nem tud már téged olvasni, hanem csak te akarod olvasni az igét. Ez azért történik meg, mert évtizedeken keresztül esetleg olyan egyházban, vagy olyan fegyházban volt részed, ahol Istennek az igéjét nem csak, hogy hirdették, hanem egy olyan szellemből hirdették, amelyben a károsztatás szolgálata volt jelen. Amen. És ez a károsztatás szolgálata létrehozza az emberekben az inaktivitást, és függővé teszi őket, mert a betű őr. Tehát egy olyan szerepet kap az ember személyisége, hogyha nem hallja a tanítótól a tanítást, akkor meghal. Ha pedig hallgatja, akkor életre kell. De ez Isten igétől idegen, az új szövetségtől idegen. Lehet, hogy az Ószövetségben így volt, hogy Mózestől függött Isten népe, de ma már nem emberektől függünk, hanem Isten igétől és a Szent Szellemtől. És az Atya szeretetétől. Tehát Isten adnak az a célja, hogy belemenjen a szívedbe, és ott helyreállítsa az elgondolásaidat. És Krisztus azt a szellemi törvényszerűséget mutatja, hogy mondja el például a Máté evangélium a 12. fejezetében, hogy a szív teljességéből szól a száj, és a szívben vannak a tisztátalan gondolatok. Tehát, amikor a lelkismeret meg van fertőzve, akkor a szív is megfertőződik, és a szív elkezd kommunikálni, és vádolni, és károsztatni. Menjünk az 1 János 3-hoz, tehát a János levele 3. részéhez, az 1. János 3. részéhez, 16-os verszakhoz. Tudtok követni? Tudtok? 1 János 3:16. Arról ismerjük meg a szeretetet, hogy az ő lelkét tette leértünk. Mi is tartozunk a lelkünket letenni testvéreinkért. Tehát a szeretet igazából azt jelenti, hogy a pszichédet, az értelmedet, az akaratodat, a lelkedet, az érzelmeidet, a testvéreidét oda szánod. És ez sokszor kiakasztja az embert, ugye? Hát ez a szeretet? Ez a szeretet. Hogy a lelkedet, a pszichédet alárendeled Isten akaratának, és szeretni akarsz. Ez a szeretet. Ha valakinek van a világra java, és látja, hogy a testvére szükséget lát, mégis elzárja előle a lelkének belsejét, hogy maradhatna az olyanban az Isten szeretete? Kisgyermekeim, ne szóval, ne nyelvünkkel szeressünk egymást, hanem tettel és őszintén. Éppen erről fogjuk felismerni, hogy az igazságból valók vagyunk, és ezzel beszélhetjük rá szívünket arra, hogy ne nyugtalankodjék. Mert ha a szívünk félreismerne is bennünket, nagyobb az Isten a szívünknél, és ő tud mindent. Szeretteim, még ha a szívünk félreismerne is bennünket, bizalommal fordulunk Isten felé. Úgyhogy, ha valamit kérünk, megkapjuk tőle, mert megőrizzük rendeléseit, és azt tesszük, ami kedves előtte. Tehát, azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ha van benned szeretet, gyakorlati, cselekvő szeretet, akkor a szíved nem fog tudni vád alá helyezni téged. Viszont, ha nem tudsz lemondani a saját igazságodról, nem tudsz lemondani a saját érdekedről, nem tudsz lemondani az egód hangjáról, akkor valójában egy idő után vádlás alá tesz a szíved. Ugyanis a szívedet is sokszor meg kell győzni, mert a szívben nem hihetünk. Ahó, a szívedben nem hihetsz, mert a példabeszédek tért arról, azzal kapcsolatban, hogy higgy a szívedben, hogy bízz a szívedben. Nem állhatsz rá a szívedre.
Amen.
Isten igére állunk rá. Családnak a szív, Jeremiás már megmondta. Amen. És ez a család szív azáltal tud működni, élet szelleme által, azáltal tud valóban életre kettő gondolatokat létrehozni, azáltal tud vizionálni Istennek az igét, azáltal tudja vizionálni Isten igét. Ez a szív. Ha szeretetben vagy, és a szeretethez járáshoz le kell mondanod a testvérekért bizonyos dolgaidról. A lelkedben.
Amen.
És ez nem csak abban áll, hogy te, mit tudom én, naponta megemlékezel valakiről, és sohajtasz egyet. Én a leggyakorlatilasabbat mondom, a térded. A térded fogja ezt létrehozni. A térded. A térded. A térded. Akiért tudsz közbejárni, azt tudod szeretni is. Akiért nem akarsz imádkozni, azt nem tudod szeretni. Akit meg tudsz áldani, azt fogod tudni szeretni. Azért lemondtál. Akit nem tudsz megáldani, azt nem szereted. Akit nem tudsz megáldani, azt nem szereted. Erről fogjuk felismerni, hogy az igazságból valók vagyunk. És ezzel beszéljük rá a szívünket arra, hogy ne nyugtalankodjék. Tehát az emberi szívet befolyásolni kell, igenis nem stabil állapotban van az ember szíve. Az ember szíve sokszor rajta van egy hajón, és a hajó pedig ugye az az élet, és az életben életet sokszor eléri vihar, ez maga a közeg, a társadalom, amiben élsz, és ebben a közegben, az életedben valóban vannak olyan élethelyzetek, szituációk, amikor a szíved olyan helyzetbe kerül, hogy muszáj visszabillenteni Isten jelenlétébe. És nem fogod tudni visszabillenteni a szívedet, ha nincs meg a lelkedben ez az odaszánás, a pszichédben, az értelmedben, akaratodban, érzelmeidben az odaszánás, hogy akiről azt mondtad eddig a háta mögött, hogy az egy gonosz gyarló ember, azt szeretni tudod, hogy akiről eddig azt mondtad, hogy nem fogsz tudni érte imádkozni, azért még többet fogsz imádkozni, és böjtölsz is, és még egyet ráteszel, hogy azokért, akikről lemondtál, és akiket állandóan kritizálsz, azokért elkezdesz tiszta szívből hálát adni, hogy újjászülettek, és Isten, amit elkezdesz, az be fogja fejezni. Így szabadul föl a szíved a vádás alól. És az, akivel undorodott állapoda vagy, és azt mondod, hogy ő vele már nem fogok barátkozni, föl nem hívom, azt kezded el fölhívni, akkor meg beindul a szeretetnek a lángja.
Halleluja!
Persze vannak le nem rendezhető kapcsolatok. Most nem erről beszélek. Akkor az ilyettől távozzál el. Vagy eretek ember két vagy három intés után került. Nem ilyenről beszélek. Vagy az, aki tudatosan paráznaságban van, és nem akar megtérni. Nem erről beszélek. Azt el kell kerülni. De ne hosszú ideig, azt is mondja az ige, hogy a feletté való bánat meg nem észre. Azért a szíve belemegy ebbe a bánatba, hogy kiszakadt az Isten jelenlétéből. Azért érzékenynek kell lenni ebben is. Még ebben is. Míg akit Isten igéje azt mondta, hogy kerüld el. Míg azt is érzékenynek kell lenni, mert a bánat megeszi őt. A lelkiismeret furdalás megeszi az embert. Fölfalja, olyan, mint egy kisegér. Elkapja a sajtot, a lelkiismeretet, és addig eszi, amíg a gyomrában benne nem lesz. 2 Sámuel 24. Az elején, de Péterről beszéltem. Ámen, Péter? Tehát Péterről beszéltem, és... Péter egy olyan állapotban volt, aki még nem volt újjászületve, bűntudat alatt volt, de a fiút megragadta. És arra az útra ment, amerre a fiú megy. Egyébként, amikor azt mondja Jézus neki, hogy gyere, kövess engem, és azt mondja az ige utána, és utánuk ment Péter, akkor egy útra ment Jézussal, ezt jelent a görög szó, de még azt is jelenti, hogy követte Jézust. Amerre az út ment, arra ment ő. Tehát hogyan tudsz kiszabadulni ebből a gyarló állapotból? Úgy, hogyha elkezded Jézus követni.
Amen.
Meg fogsz gyógyulni, ha rámész az útra. Jézus garantáltan meggyógyít téged. Értsétek meg, csak Jézus tud bennünket meggyógyítani. Hogy gyöngyös patán vagyok, voltam, egyértelmű volt előttem, hogy ezek az emberek lehet, hogy nincsenek újjászületve. De a megtérés folyamatában biztos, hogy nincsenek benne. Tudjátok, föltettem a kérdést magamban. Mi értelme van egy lelki gondozásnak, vagy egy szolgálatnak, vagy egy bátorításnak? Mi értelme van bármilyen szellemi harcnak, gyöngyös patáért, ha az emberek a pokolra mennek? Semmi. Minek? Nem a legfontosabb az emberi lélek? Hogy üdvözüljön?
Amen.
Mindent ez alá kell rendelni. Mert lehet, hogy van egy gyülekezet, de ha fele nincs megtérve, ha fele nincs újjászületve, akármilyen szépen mehetnek a programok, nincs értelme csinálni a gyülekezetet. Mert halott szellemi emberekkel tanítunk. Higgyétek el nekem, a karizmatikus eklézsiában, az evangéliumi eklézsiában, az egész egyházban, inkább így mondom, nehogy azt higgyétek, hogy itt szidom a karizmatikus egyházat. Az egész egyházban gyakorlatilag nagyon kevés ember van újjászületve, és nagyon kevés ember van a megtérés folyamatában. És napról napra hallgatják az evangéliumot. Ez az én tapasztalatom, mert sok helyen jártam, higgyétek az országban, sok helyen. Nagyon kevés embernek van üdvbizonyosság tudata, és nagyon kevés ember van Isten jelenlétében. Mert a károsztatás szolgálata inaktivizálja a megigazultságot, a megváltást, a szellemi életet. Egyszerűen perifériára helyezi az ember szellemét, a károsztatás szolgálata. És jönnöd kell neked, és be kell fogadnod a szívedet, a szívedbe a világot. Mert vagy ostorrá válik a lelkismeret, vagy pedig helyreállító folyamattá. Ne engedd, hogy a lelkismeret ostorrá váljon az életedben. És van itt egy eset, ez teljesen ellentétes, de azért hoztam, hogy ellentétpárt hozzak létre. Péter nem volt még újjászületve, de Isten méltatta arra, hogy behívja a szolgálatba, és evangelizáljon, emberek halászává tegye, a bűntudatból kiszakadította, és aztán van egy másik történet, amikor már sikeres egy ember, ez Dávid, sikeres, és úgy is felfoghatná, megnézte, hogy az evangelizációja mennyire volt sikeres. 24.1-től. Ismét felgerjed az Úrnak haragja, 2 Sámuel 24.1. Itt vagytok? Itt vagytok? Itt vagytok? Itt vagytok? Ha-ho? Alszik valaki? Nem? Jó. Halleluja. Ismét felgerjedt az Úrnak a haragja, Izrael ellen, és felindította Dávidot ő ellene, ezt mondván, eredj el, számláld meg Izrael és Júdát. Jelenleg rengeteg szolgáló föl van indítva arra, hogy meghozzon, létrehozzon, megvalósítson valami programot. De ennek a programnak semmi köze nincs Isten igéhez. Ennek a programnak semmi köze nincs Isten szellemének a vezetéséhez. Ez öncélú. Vagy emögött egy szellemi erő van. Ilyen esetben a sátán. Ugyanis itt a 2 Sámuel 24.1-ben azt írja, hogy az Úrnak haragja Izrael ellen felgerjedt, de nem jelenti ki, az 1 Krónika 21 viszont igen, lapozzunk oda, 1 Krónika 21.1. Támadta pedig a sátán Izrael ellen, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Tehát ki volt ebben a felindításban, ebben a cselekvésben aktív szerepvállaló? A sátán. Tehát ez egy szellemi leuralás, romboló munka, úgy is fogalmazhatnék, ez egy szellemi behatolás, egy destruktív folyamat részévé vált Dávid. Egy destruktív erő fogta meg Dávidot. Ez a destruktív erő, ez a sátán volt. Szellemi erő. Hogy meglézze, meglássa, mekkora munkát végzett Isten az életében, de emögött volt egy felfogalkodás, egy gőg, egy nem látható cselekedet, egy nem látható magatartásmód. És ez a magatartásmód alapja egy felfogalkodás, egy gőg, egy önfejűség, és ebben az önfejűségben Bet meglátta az ördög, és kizsákmányolta, kihasználta Dávidot. Nagyon érdekes ez a provokáció, ez a sátáni provokáció, mert ebben a sátáni provokációnak az alapja Dávidnak az óriási bukása. Nézzük meg a 1 Királyok 21-25-öt. Hagyd itt majd az újat, mi jövünk vissza, csak mutatok valami. 1 Királyok 21. Ez egy szellemi provokáció volt. A siker önmagában nem jelenti a te sikeredet. A siker önmagában nem jelenti azt, hogy te és Isten között a kapcsolat helyes mederben van.
Amen.
24. Azt, ez Jézabel, aki Akáb házából a városban hal meg, ebek eszik meg, azt pedig, aki mezőben hal meg, az égi madarak eszik meg. Mert bizonyára nem volt Akábnak mása, aki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék az úr személy előtt, amelyre az ő felesége Jézabel ösztökélte őt. Tehát a Jézabelnek az egyik jelensége az, hogy provokál, ösztökél, felbíztat, felbújt. És Akábnak az életében ez volt jelen. Egy olyan személlyel kötött szövetséget a házasságon keresztül, aki leuralta, manipulálta és ösztökélte. És ugyanígy van, ugye ezt a szót használja, ezt a héber szót, ezt az ösztökélés, provokáció, unszolás, nyomás, befolyás Dávidra, amikor a sátán befolyásolta Dávidot. Tehát provokálta őt, uralma alá kerítette. És hagyd mondjam azt el, hogy a szolgálatban, a szolgálat sikerében mindig észre kell venni, amikor egy ember befolyás alatt van. Mert nagyon sokszor a szellem világban mozdulás van bizonyos sikerek előtt, és bizonyos sikerek után, vagy bizonyos sikerek között. Tehát nincs olyan stabil állapot, amire azt mondhatnád, hátra dobod a fejedet, a paplan alá teszed a kezed, vagy a fejed alá, és hátra dőlsz. Ugyanis az ördög tisztában van azzal, amikor mi kiengedünk, amikor van olyan attitűdünk, amiben bele tud kapaszkodni. Ezek a hordok számára, a csalik számára. És értsd meg, Dávid ilyen állapotba keveredett. Csalit tudott az ördög belenyomni a szívébe. Ez a sátáni provokáció volt. Folytatom tovább az igét. És mondd azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének. Menj el, járd be Izraelnek minden nemzetségeit, Dántól fogva Berzebáig, számláljátok meg a népet, hogy tudjam a népnek számát. Ezt Joáb nem tartotta jónak, Sokasítsa meg az Úr a te Istened a népet, adjon még száz annyit, mint amennyi most van, lássák azt az Uramnak, királynak szemei, de miért akarja ezt az én Uram, a király? És ugyanígy mindig föl kell tenni ezt a kérdést, minden egyes nagy szellemi döntés előtt, vagy kis döntés, mit tudom én, közepes döntés, nagyon közepes, vagy kicsit nagyon közepes döntés előtt. Hogy Isten mit akar ezzel kapcsolatban, mi a véleménye Istennek, és te miért akarod azt? Ez az egyszerű kérdést kell föltenned. Joab, ez a fajzat, ez a korrupt ember, itt jó kérdést tett föl, itt még segíthetett volna Dávidnak. Ezt az egyszerű paraszti kérdést tett föl, egyszerű mezei kérdést, miért akarod ezt csinálni? Mi ezzel a célod? És azt mondja utána az ige. Azonban hatalmasabb volt a királynak szava Joábénál, és a többi főembereknél. Kiment azért Joáb és a többi vezérek a király elől, hogy megszámlálják a népet, az Izraelt. És által kelének a Jordánon, és tábort jártak Aror város mellett, jobbkéz felől Gád völgyében és Jáser mellett. Aztán menének Gileádba, Hocsif alföldjére, ismét menének a Dán Joánd mellé, Szidon környékére. Ezután menének Tírus erős városához, Híveusokhoz, Kanineusokhoz, minden városába, innét menének Júdának délfelől való részére, Beerzebába. Bejárták az egész várost, egész megyét, egész területet, és beadná Joába megszámlált népek számára a királynak. Izraelben 800 ezer erős fegyverforgató férfi, Júda nemzetségben 500 ezer férfiú valasz. Miután pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve, és mondá Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem, azért most, ó Uram, vedd el kérlek a szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Amen. Idáig, aztán megyünk tovább. Mit jelent ez, hogy megsebhedett az ő szíve? Mi történt itt Dáviddal? Először is, hogy tud, hogy Isten hogyan akarta vezetni Dávidot, az önfejét. Az első állapot, amit meg tudunk itt analizálni, illetve letisztázunk, az első állapot a Dávidnak az önfejűség. Önfejűség. Az első dolog, amit látnod kell, hogy Dávidnak, a Dávid sátrának az egyik tulajdonsága, hogy Isten prófétái vannak a sátor alatt. Három próféta segíti a dávidi szövetséget. Ez ma az egyházban ugyanígy kellene működnie, prófétákra van szükség és apostolokra, akik tanácsolják Isten emberét, Isten embereit, az helyi egyházat. Mert a tanács nélkül nem tud tovább menni Isten munkája, meg reked mindig, és mindig új és új tanácsra van szükség. Tehát a Dávid sátra alatt volt három próféta. Ez azt jelenti mai értelemben, ez üzenet, hogy Isten, Dávid, isteni dávidi sátor próféták által tud előre menni. A következő. Tanácsosai voltak Dávidnak. Dávidnak nem csak prófétái voltak, hanem ezen belül analizálták a prófétai üzenetet, analizálták a döntésmechanizmusokat, vezetéstechnikában állandó tanácsai voltak, tanácsosai, több tanácsos volt, az egyik tanácsos volt Benája, aki vezető is volt, egyébként ez a Benája egy hős volt, a három legnagyobb hős között volt, ő volt a harmadik legnagyobb hős. Ez azt jelenti profétikusan, hogy azok tudnak tanácsot adni, aki harcosok. Az egyházért odaszállják a lelküket, és harcolni akarnak. Ki van kopva a térdüknél a nadrágjuk, és odaszállták az életüket azért, hogy Isten munkája tovább tudjon menni. Olyan tanácsos nem lehet beállítani egy szolgálatba, aki nem akarja odaszállni a szívét az eklézsiáért. Felejtsd el a tanácsosokat ilyen tekintetben. Ha az életedre tanácsokat osztogattak olyan emberek, akiknek nem volt szellemi harcuk, nem volt nyomásuk, nem volt küszködésük, és nem volt az életükben különböző nehézség és mindenfajta krízis, és nem tudtak abból sikeresen feljönni, azokat az embereket én alapból nem fogadom el. Mert nem lehet olyan emberrel tanácskozni, akinek az életében nincs siker. Most ezt nem úgy vett, hogy akkor most mindenkinek gazdagnak kell lenni, szellemben szupernek kell lenni, és szent szellemmel úgy kell betöltekezni, hogy 3 centiméter a föld fölött jár a lába, és úgy néz ki, mint az Esernyős című filmben, tudjátok, amikor úgy sétáltak az esernyővel, hogy hívták azt a ének az esőben, és akkor ott sétáltak, és szinte repültek, úgy csinálták meg, hogy repülnek az esőben. Hát nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy épelmű ember, aki mégis a hitharcát harcolja, nem 2 éve, nem 3 hónapja, és kiállt az igazság mellett, és tényleg vannak ütésnyomok rajta, sok tekintetben tényleg vérzik a keze, lába, meg a füle, de akkor is kitartott az igazság mellett. Tehát az ilyen embereket kell meghallgatnod. Ne engedd be olyan tanácsosokat, akik manipulálnak téged, hogy milyen szellem van rajtad, meg nem tudom, mi van benned. Mondd meg neki, ide figyelj, van nekem egy pásztorom, van nekem barátaim, hagyd abba ezt a hülyes süket dumádat. Ne szédítsi engem. Látom, magadban elszédítetted, de engem ne szédítsél. Ne engedjetek ilyen embereknek.
Nem az álmok tartanak meg, nem a kijelentések tartanak meg, Isten igének a szeretete. Ne kábítsanak téged, ne engedd meg ezt a kábulatot. Ebbe az eklézsiába rengeteg píton erő van. Ez a píton szellem jövendőmondó erő. És hogyha nem űzzük ki ezeket a démonokat, a gyülekezetünkbe is fejet fog kapni. És egyszerűen mardos, és szúró, és ilyen nyomó erővel akar jönni. Hát gyülekezetekben sorba lehet állni a proféciákért. Értsd meg, hogy ez egy ilyen korszak. A Píton ereje felszabadult. És ki kell űzni a Píton hatalmát. Ez az Apcsel 16-ban elolvashatod, mikor jövendőmondó lányból kiűzték a démonokat. Azért, mert valaki jót mond, az mi nem jelenti, hogy Istentől van. Tehát az, aki neked jót mond, lehet, hogy az ördögtől van. Hogy téged egy olyan méreggel etessen meg, egy olyan csalival, hogy aztán damira tudjon kötni. Utána szépen szorítani fog. És addig szorít, amíg meg nem fulladsz. Hidd el! Hidd el, az összes ébredésben mindig jönnek hamis proféták, akik tönkretegyék az ébredést.
Igen.
Ne engedjetek a nyomásnak. Ne engedd a lelkismereted, hogy belemenjen. Isten Amen. Őrizzen.
Amen.
Belemegy a lelkismeretedben, ott fog enni téged. Hidd el. Ez. És addig ez, amíg el nem hiszed, hogy ez tényleg úgy van. Ne engedj semmi a hamis proféciának. Mondd meg nekik, Jézus nevében nem fogadom el. Nem engedem be az elmémbe. Ki kell írtani? Ki kell írtani ezt az erőt? Hidd el, ezzel nem lehet játszani. Pál is azt mondtam, felgerjedt Pál, provokált ez az erő, őt is provokált a sátán, Lídiába, Filippibe. Megfordult, azt mondta, hogy Jézus nevében menj ki belőle. Nem bírta már tovább. Ez eredeti görög is azt írja, egyszerűen fölháborodott. Ideges volt, frusztrált volt, ideges volt, és azt mondta, hogy Jézus nevében takarod ki belőle. És kiment belőle, és aztán tovább tudott menni, aztán jól megverték Pált majdnem, de el tudott menni Filippiből. De értsd meg, hogy bizonyos szintig vissza fog jönni az abcsel. És olyan nyomás alá kerül majd az egyház, hogy muszáj lesz azt mondani bizonyos dolgokra, állj, menj ki belőle! Vagy pedig, ha ez nem fogadja be, akkor menjen arról a térségről. Értsétek meg! Tehát tanácsosokkal volt a Dávid sátra főszerekezve. A harmadik, hogy volt egy tanácsadója a sok tanácsos között, ez Akitófel volt, aki elárulta őt. És volt egy szoros barátja Dávidnak, ez Kúsai volt. Ezt csak azért mutatom meg, mert volt három proféta, egy Benája, egy Akitófel és egy Kúsai. És mégis el tudott bukni Dávid. Az egyik proféta volt Sámuel, aki a világ legnagyobb profétája volt. Illésen kívül, vagy Elizeuson kívül, Keresztény Jánoson kívül. Az Ószövetségről beszélek, most Ószövetségben vagyunk. Tehát értsd meg! Tehát hogyha neked nincsenek tanácsosaid, biztos, hogy el fogsz bukni. Ez most lehet, hogy furcsának tűnik, de biztos, hogy el fogsz bukni. Ezt azt neved átoknak, de értsd meg, hogy az Isten igéje az Ószövetségben soha nem mutat olyat, hogy emberek magányosan mennek az utcán, evangelizálnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, és létrehoznak kétfős csoportot, és ott leélik az életüket szellemben, és állandóan transzba vannak, és állandóan elrepíti őket az Úr. Ilyen nincs! Nem épül fel az egyház így. Élő kövekből épül fel az egyház. Hogy egymáshoz kapcsolódnak tagok és kötelékek által. És egymás segedelmére vagyunk. És senki nem tökéletes ebben az egyházban. Még én sem. Senki nem tökéletes. Senki.
Még én sem.
És mindig szükséged lesz olyan emberekre, akik bátorítanak, akik fölemelnek, akik helyreállítanak, amikor valaki belenyomja hátulról a kést, kiveszik belőle a kést. A feleségeden vagy a férjeden kívül. Mert nagyon sokszor a férfiak nem tudják átvenni azt a lelki gondolást a feleségüktől. Mert máshogy vannak felépítve, és általában a férfinek szükség, hogy találjon magának olyan nem szexpartnert, hanem ima partnert, aki felépíti az életét. Aki felépít az életét. Mert vagy szexpartnerben buktak el a férfiak, vagy pedig ilyen különböző, ilyen hobbi szintű bálványimádásban. Mert a férfiben van egy ilyen rész, hogy szükség neki állandóan valami rész. Már Ádám óta ez rész kell neki mindig. Nem teljes sose. Persze a feleség a teljesség, de akkor miért van az, hogy nem tudtál még a feleségeddel normális imaértet kiépíteni? Hát azért, mert valami nem működik. Az első a feleség, ez egyértelmű, vele való ima partner, szellemi kapcsolat, és utána pedig Isten akar, hogy férfiak között is legyél. Hogy ne legyen anyámasszony katonája. Hogy tudjál valakinek valamit adni végre, nem csak a feleségednek. Amen?
Amen.
Amen?
Amen.
Az első a feleséggel való kapcsolat, ha pedig ez megépült, akkor a más férfiakkal való kapcsolat. Tehát nem volt tanácsadója, önfejű volt Dávid. És megnéztem, hogy mit jelent a tanácsadás. Hát így leszűkítettem három fontos dologra. Az egyik, a tanács, az titok. Titok. Tehát a tanács jelentése héberül titok. Titok. Olyan titkok jönnek föl a kommunikáción keresztül, tiszta lelkismeretű embereken keresztül, ami megerősíti az ember személyiségét.
Amen.
Kijelentés jön. Az Apcsel 15-ben, ha megnézed, hogyan jött létre egy korszakalkotó, üdvtörténeti jelentőségű cselekedet tanácsosokon keresztül. Elkezdtek szellemi emberek tanácskozni. Ne nézd le a tanácskozást, mert olyan dolgok tudnak a kutatból feljönni, akár a férj-feleség között, akár férfi-férfi vagy nő-nő között, ami nem előre nem beszámítható, mert a szellem bennünk elkezd kommunikálni, és meg olyan gondolatokat fog hozni, amit nem is gondoltunk volna. A tanácskozáson keresztül. Hétre jönnek a titkok, amit jelent még közösséget. Azáltal tudsz emberekkel közösséget, mély közösséget alkotni, ha tanácsokat kezdesz el meghallgatni másoktól. Ez most nem azt mondom, hogy hűvel, Balázs módjára, hűvel, fával tanácsokat kössél össze, vagy tanácsokat hozzá létre, ha olyan emberekről beszélek, akikben bízol. Ha meg senkiben nem bízol, akkor meg térjél meg, valakiben csak kell bíznod. A harmadik dolog pedig az alapok lefektetése. Amikor tanácskozás történik, bizonyos alapok medrek kiásása, alapok megalkotása, kiásása jön létre.
Amen.
Amikor nincs tanács, akkor nincs alap, nincs korlát, nincs közösség, és nincsenek Istentől jövő titkok. Mert Dávidnak látni kellett volna, hogy a sátán aberrációjában van benne. És ebben az aberrált állapotban csak Isten szellemétől tudta volna analizálni a szituációt. Nagyon sokszor nyomás alatt van egy ember. Hát azt nem lehet szellemben megítélni, hogy ő most milyen nyomás alatt van, azért, mert elmondja, hogy ő emberi nyelven lefordítja. Sokszor szellemi kijelentése kell, hogy ott milyen perifériájára szorult jelenségek vannak, vagy milyen aberrációban, milyen provokációban. Milyen instabilitás történt a szellem életében? Hogyan tudja legyőzni az ember ezt az instabil állapotot? Úgy, hogy kijelentést kap Istentől, titkot kap Istentől, hogy merre menjen tovább. Sokszor az ember azt tudja, merre van az előre. Sokszor az ember olyan nyomás alá kerülhet, olyan érzelmi sok alá kerülhet. Tudom, hogy soha nem került ilyen alá. Hogy az ember azt tudja, hogy merre van, hogy fiú vagy lány. És akkor ilyen állapotban az ember, akkor kezdje tanácskodni a másikkal, mert lehet, hogy annyira le van butítva a szellemet, olyan nyomás, érzelmi zavar, érzelmi szorongás alatt vagy, hogy nem tudsz kijönni ebből. Bátorítalak, menj oda egy emberhez, aki épp elmélyű, két füle van, mégse szagyol, és meg tudja mondani, hogy mi a Frankó Jankó. Hát nem lehet magányos farkasként végigélni ezt az életet, hát belebolondul az ember, hogy állandóan magában van, állandóan magával kell a terheket hordozni. Hát azért van az, hogy annyi ember nem tudja az egészet hordozni, és mindenkinek elmondja, fűnek fájlanak a terheit. És olyan lesz a szelleme, hogy aztán mint egy ilyen szétszurkált személyiség. Miért? Azért, mert ahányan vannak, annyi hülye tanácsot mondtak rá. És ezt ilyen megszúrták a személyiséget, megszúrták a szívét. Nagyon vigyázzatok azzal, hogy hogyan tárultok ki a szellemvilágra. Nagyon vigyázzatok azzal, hogy kivel köttök szellemi ilyen tanácsadi szövetséget. Én nem erről mondtam, nem arra akartok bátorítani, hogy mindenkihez menj el, hanem olyan emberekkel kössél szövetséget, hogy olyan emberekkel legyél szellemi intim kapcsolatban, akiket Isten ajánl. Na, ha Isten nem ajánlja, akkor ne menj oda! Akkor ne írj neki levelet! Ne tárulj föl! Ne mondd el a titkaidat! Ne is meg, ez nem így működik, hogy akit én kiválasztok, majd az lesz a barátom. Nem így van. Nem így van. Mert Dávidnak is volt Benája Akitófel, és mégis Kúsai lett a barátja. Miért lett Kúsai a barátja? Mert Isten azt mondta, hogy Kúsai lesz a barátja azért. Mert ő vele tudta összeforrasztani a szívét, ő Jonatán után. Azért. Mert ez a Kúsai letette az életét Dávidért. Ez a Kúsai, ez nem akarta a Dávidnak a tekintélyét. Ez a Kúsai nem akarta a Dávidnak a palástját. Nem olyan volt, mint Joáb meg a testvérei, akik még már sokszor nagyobbra törtek, mint Dávid, pedig nem ők voltak fölkenve. De mégis ez a Kúsai, ez meg tudott maradni barátnak. Ezzel nem olvasol azt, hogy ő becsapta, leuralta, fellázadt ellene. Ez az ember végig barátja maradt. De mégsem foglalkozott a barátjával, egy szellemi terrorra volt benne, és nem ismerte fel, hogy sátán betámadta őt, unszolta úgy, mint Jézabel Akábot. Zsoltárok 25.12. Miért beszélek erről az evangelizációval kapcsolatban? Tudom, jó kérdés. Azért beszélek erről, hogy a lelkismereted megerősödjön. Dávidnak a lelkismerete majdnem megbetegedett. Majdnem tönkrement. És ezért beszélek erről, megerősödjön a személyiséged. Megerősödjön, felelősödjön, hogy tiszta személyiségű ember legyél, megerősödő személyiségű ember legyél. Zsoltárok 25.12. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Látod? Tehát hogyan jön be a tanácsolás, a helyes út, aki féli az Urat? Annak szelleme megmarad a jóban, magzatja öröklik a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. És itt a bizodalmas szónál az angolban láthatóan kijön, hogy itt a tanács van, a titok. Tehát az Úr titka van az őt félőkhöz. És szövetségével tudja őket tanítani.
Mondjuk el, hogy tesz az igét. Az Úr,
az Úr
titkai,
titkai
tanácsa az őt félőkhöz van. És a szövetségével oktatja őket. Tehát, ahol a titok felszabadul, a tanács bejön, ott van szövetségnek áldása, és megjelenik a szövetségnek a fantasztikus lehetősége, ez pedig egyértelműen az oktatás. Elkezd Isten tanítani olyan dolgokat, amelyeket a saját hútfőből, saját kisújadból nem tudnál létrehozni, kiszívni. Isten tanácsosakat akar léthozni az eklézsiába, akik tanácsolva vannak. Ez a tanácsosok sokasága pedig abból jön létre, hogyha akkor jön létre, hogyha a titkot meg tudod hallani Istentől, a tanácsot, a bizalmas viszonyba kerülsz Istennel. Hogyan lehet bizalmas viszonyba kerülni? Az Isten félelem által. Elkezded Istent keresni. Példaveszélyek 15-22. Tanácskozás hiány meghiúsulnak a tervek, de a sok tanácsadó által meg fog állni. Tehát mi kell ahhoz, hogy meg tudj újulni? Ahhoz az kell, hogy sok tanácsosod legyen, de legalább először kezd egyel. Tehát azt mondja az ige, hogy a sok tanácsos által megmarad, meg fog állni a dolog, de a tanácskozás hiány, tehát amikor nincs bizalmas közösség, meghitt beszélgetés, egyszerűen nincsenek leengedve a rostélyok, nincsenek leengedve a kapuk, nincs kinyitva az ember kapuja, akkor egyszerűen nem jön be a tanács. Bezárja az ember a személyiséget a másik előtt, és nem tud a Szent Szellem mozogni. Ebbe az állapotban nem tud Isten szólni. Dávid ebbe az állapotban volt. Nem bízott a másikban, be is fordult Dávid. A második. És megsebhedik az ő szíve. Ez a nakak kifejezés, a megsebhedék kifejezés, nakak géberül, szúr, sebez, darabokra tör, üttetik, és még van még százfajta jelentés, de ezzel kapcsolatban szinoníma szóként. Tehát ez a lényeg, hogy Dávidnak a szíve meg volt szúrva, meg volt sebezve, darabokra lett törve, szét lett verve. Miért? Mert a lelkiismerete összetört. Mert fölismerte a lelkiismeretében, hogy amit csinál, az nagyon gáz, az felháborító, az egy önző, undorító, gőgös, büszke cselekedet. És ebben a bűzös cselekedetben darabokra tört a személyisége. Önvád alá került. És amikor az ember önvád alá kerül, akkor egy olyan ítélet jön magára, amelyet nem tud földolgozni. Nem lehet az önvádat földolgozni. Jézus véren kívül. Az ember elkezdi marcangolni az önvád. És elkezd az elméjével harcolni, és próbáljuk fölmenteni magunkat az önvádból. Ha ez működik, ez az ember, ez az önvádos, önítélő ember, mást is fog vádolni. Mert nem tud a szívéből kijönni kegyelem, hanem csak önvád, károsztatás. És alá megy a károsztatás szolgálata alá. És a szívre egy olyan nyomás helyeződik, hogy szorult helyzetben lesz a szív, olyan, amikor gyötrődik az ember szíve, nyomás alá kerül, ez pszichoszomatikus betegséget is okozhat, féltékenyé válik ez az ember, és úgy érzi, hogy a szíve üldözi őt. Egy szinte egy üldözött állapotba kerül. És nagyon sokan azért mennek el bizonyos városokból, bizonyos gyülekezetekből, mert a szíve üldözi őt. Elüldözi a szíve. Fogja a lábát, és elüldözi a szíve. Megfogja, lábára veszi magát, és elüldözi őt. Ezt családi tradíció alapozza meg. Amikor egy embert vádló, károsztató közegben nevelik föl, és ráadásul egy olyan szolgálat alá kerül, ami szintén vádló, károsztató szolgálat, ez családi tradíció alapozza meg, akiket erős női uralom alatt neveltek föl, azok általában akaratgyengék, érzelemgyengék, döntésgyengék, nem tudnak nehéz helyzetben megállni, és nem tudnak saját döntés szerint működni. Az ilyen emberek családi, familiális, spiritista szellem hatása alatt vannak, de többet nem akarok a démonokról beszélni. Félelem, identitásválság és lázadás lesz ennek a gyümölcse. Higgyétek el, ha Dávid nem tért volna meg, akkor lázadó emberré vált volna. Ez általában alap probléma. Nem azért vádolják magukat az emberek, mert annyira utálják magukat, hanem általában azért vádolják magukat, mert a lelkiismeretükben szennyfolt került. A lelkiismeretüket nem lehet meggyógyítani aszpirincével, meg neogramonnal. Nem lehet helyreállítani, nem lehet beledörzsön a neogramot, hogy helyreálljon. Nem lehet gyógyszer szedni a hamis lelkiismeretre, vagy a beszennyezett, vagy a megsértett, vagy az erőtlen lelkiismeretre. Ezt nem tudod meggyógyítani. Értsd meg, akkor fölmegyünk majd a mennybe, a lelkiismeretet fog elmondani, hogy ki vagy, ki voltál itt. Mert a lelkismeret egy programot őriz. Az összes dolgunkat őrzi a lelkismeretünk. Olyan fájlokat hoz létre, amelyek vagy Isten dicsőségére voltak, vagy nem az Úr dicsőségére. Ezeket a fájlokat nem tudod kitörölni. Az Úr elé fogsz menni, és Isten a lelkismeretedet le fogja csekkölni. Rádobja az USB-re, a mennyei kompjúterre, valahogy össze lesz köpve egy hatalmas nagy monitorral, és végig fogod nézni, ami lejön a lelkismeretből. És az összes olyan dolgot, és megmutatja majd, itt ezt csináltad ott, azt csináltad ott, azt csináltad. Higgyétek el! Benne van az ember személyiségében, benne van a szellemedben, amit tettél. És hogyha az Jézus vére nem törli ki, benne marad, és úgy mész fel a mennybe. És Isten egy nagy vetítővászban fogja így kivetíteni, és nézni fogod, és mutatni fogja a dolgokat. Túl fogod élni, hidd el, de akkor is meg fogja mutatni az Úr. Mert fenn vagyunk a mennybe, azért értük túl. De nem mindenki fog bizonyos szolgálatba kerülni a mennybe. Tehát ez el ne hitt, hogy bármit csinálhatsz, a lényeg az, hogy mennybe kerül. Tehát ez a felfogás, ez idegen az Új Szövetségtől. Amen. Aztán felismerte, azt mondja ugye ott az ige, hogy esztelenül cselekedtem. Ez a második dolog, amit a lelkiismeret szól, az esztelenség felismerése. Megnéztem, hogy mit jelent az esztelenség igazából a héber kultúrában. Nagyon érdekes dolog. Nem csak bolondot jelent, hogy bolondul cselekedni, hanem, ezt nem fogom tudni, ebből most már nincs időm ezt felvázolni, a varázslás bűnét jelenti az esztelenség, a Saul bűnét, az engedetlenséget, a lázadás bűnét, és istentelen szövetség bűnét. Amikor a mohóság vagy a félelem által egy bizonyos királyok, például Asa, szövetséget kötöttek Ben-Hadaddal, egy undorító, tisztátalan, istentelen királlyal. Tehát ez az esztelenség önmagában nem azt jelenti, hogy valaki bolondozik, vagy valaki őrültködik, vagy valaki bohóckodik, vagy valaki mulattatja a másikat, hanem ez valóban bűnt jelent. És az esztelenségnek a tulajdonsága a varázslás, az engedetlenség és a lázadás, és a szövetségtörés. Mert amikor Asa szövetséget kötött Ben-Hadaddal, szövetséget tört Istennel is. Mert Isten nem mondta, hogy szövetséget kössön ezzel az emberrel. Tehát az esztelenség felismerésének az alapja, a varázslás felismerése, az engedetlenség felismerése, a lázadás felismerése és a szövetségszegés felismerése egy ember életében. Tehát ahhoz, hogy te a lelkismeretedben megtisztuljál, fontos, hogy kikerüljön ez a lényeg a lázadásból, a varázslásból, a lelkismereted. Értsd meg! Mert a bálványimádás összetöri a személyiséget. Összetöri! Nem tudsz Istennél járulni, és nagyon sokan azért nem tudnak a gyülekezetben imádkozni, mert nem engedik, hogy Jézus vére megtisztítsa a lelkismeretüket. És még ezzel zárom. 2 Korintus 5.19.21-nél nyissuk a Bibliát. Mondok egy farabuci dolgot, ami nem farabuci igazság, de számodra pillanatra össze fog zavarni, aztán próbálok majd felmosni. 2 Korintus 5. 18-19. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett, Krisztus Jézus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tehát hogyan evangélizált Pál? Hogy meg volt békülve Istennel.
Amen.
És mibe vitte be az embereket itt? Pál? A megbékélésbe.
Amen.
Kivel békítette meg Pál az embereket?
Isten.
Az Atyával, az Istennel. Mi az evangélizáció? Megbékéltetés ember és Isten között.
Amen.
És most leírja, hogy ez hogyan történik. Mindez pedig Istentől van, mint hogy azért Isten volt az 19, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Tehát az Krisztusban van a megbékéltetés, nem tulajdonítván nekünk a bűneinket. És ránk bízta ezt az állapotot. És most figyelj, amit akartam mondani. Nem azáltal van a bűneidnek a bocsánata, hogy te megvallod. Hanem azáltal van, hogy elismered, hogy a Isten megbékült a fiúban. És erre mondasz áment. És ezért van a megvallásodnak alapja. Ahó! Ha nem hiszel abban, hogy képes Isten a bűneid elvétele után megbékíteni, akkor nem fogsz tudni a bűneidből kiszabadulni, és a bűntudat és a gyötrés alá kerül a lelkismereted. Hiába vallottad meg a bűneidet. És nagyon sokan ebben a pozícióban vannak, bűnhődés alatt vannak, mert úgy érzik, hogy nem tudnak kiszakadni a bűnhődésnek a terrorja alól. Tudod, hogy miért? Mert nem hiszed el, hogy Isten képes arra, hogy elvegye a bűneidet. Mert a bűnvallás azt jelenti, hogy homologeo, ugyanazt mondani, mint Isten. És Isten azt mondja, hogy megbékültem a világgal, és az emberek bűnét le tudom venni. Képes vagyok rá a fiú által. Ezért neked jogod van ehhez, hogy Istennel kibéküljél, mert ő már megbékült veled, előtte. És nem te békülsz ki Istennel, ő már megbékült veled.
És elmondom neked a Dávid szövetség megújításának az Istennel a szerepét, mert utána Dávid, ez már nincs időnk rá, de gyorsan elmondom, fogta, és azt mondta, egy óriási ítélet jött a nemzetre, majd folytatom, amikor lesz erre lehetőségem, de igazából ezt azért még elmondom, hogyha valaki majd az interneten meghallgatja amiatt, hogy amikor bűntörténik egy tekintély, egy szolgálat, egy egyház életében, nemzeti, politikai vagy szellemi átok ítélet jön egy generációra. Nemzeti, politikai, szellemi ítélet. A szellemi ítélet gonosz angyalok jelenléte. Bizonyos válságokat gonosz angyalok hoznak létre ítélet miatt. Tehát amikor a szociológusok vagy a közgazdások helyre akarják állítani egy-egy térség, vagy Európa Unió, vagy pedig egy magyar állam gazdasági helyzetét, nem látják azt, hogy bizonyos dolgokat szellemek hoznak létre. Ítélet alatt van az ország. Ennek a következménye az, hogy le kell menni az ítéletnek, és ki kell futni az ítéletnek. Ezt olyan emberek tudják megakadályozni, akik az ítéletet létrehozták, vagy benne voltak, szerepet vállaltak. És Dávid tudja ezt, és azt mondja, hogy semmilyen ítélet megakasztó dolgot nem kér Istentől, hanem azt akarja, hogy fölépítse az oltárt, és bocsássa meg Isten az ő bűnét. Miért mondja ezt? Mert ha nincs áldozat, akkor nem töröltetik el igazából a bűn.
Amen.
Mert áldozat nélkül nem megy le az átok az országról. Ezért kell bűnbánatot tartani, áldozatot adni az Úrnak. Hit által odavinni az Úr elé a hit általi áldozatunkat, és azt mondani, hogy bűnáldozatot adunk az Úrnak, megvalljuk a bűneinket. És a nemzet bűnét. Mert nem megy le a nemzetről az átok. Amíg nincs valaki, aki feláll, tekintély, és azt mondja Jézus nevében, bocsáss meg Uram, amit tettünk, ez bálványimádás volt. Ez a három szinten jelenik meg általában egy nemzeten az átok. Az ítélet. Angyali szinten, politikai szinten és gazdasági szinten. Most nincs időm felolvasni, sajnos, de mindegy. Tehát azt mondja, hogy az igazság kijelentése után áldozatra van szükség, áldozat után bűnvallásra, és a bűnvallás után irgalom áldásának átvételéhez. És mit csinál ma nagyon sok egyház és egyházfi? Fogja és az irgalmat akarja áldásként átvenni, de nincs igazság kijelentése, nincs áldozat és nincs bűnvallás. Ez lehetetlen. Nem lehet Isten irgalmáért appellálni, ha nincs kinyilatkoztatott igazság. Ha nincs kinyilatkoztatott igazság. Még egyszer. Az első dolog fölismerni, hogy mit tett Dávid. A lelkiismeretedben fölismert, hogy mit tettél. Hogy ne csak az ő pofáját fogd be, hanem az ő hangját akart bedugni, hanem a lelkiismeretedben megkeresni a szellemedben, föltárd azt a fájt, ami szerint szól a lelkiismereted. Ez az első dolog. Így el meg tudod csinálni. A második, az áldozat szerepe, hogy elfogadni, hogy Jézus Krisztus fogja tudni megtisztítani a lelkiismeretedet. Az ő áldozata. Nem a pótcselekvésed, nem az által, hogy bocsánatot kérsz a másiktól önmagában, hanem az, hogy először elhiszed, hogy ez bűn volt, és Jézusnak a vére, Jézusnak az áldozata tudja ezt lemosni, és neki mondja el, hogy ez bűn, ez nem frankó, ez gáz. A következő, a bűnvallás. Ezután meg kell vallani. Ami nincs megvallva, azt Isten nem tudja megbocsájtani. Ha nincs bűnvallás, nincs bűnbánat. Ha nincs bűnbánat, akkor van bűnvallás is. Hidd el.
Amen.
És a következő az irgalom áldásának átvétele. Ezt is át kell tudni menni, hogy Isten megbocsájtott neked. Ez is egy feladat. Ha nem tudod elvenni, hogy Isten megbocsájtott, és Isten irgalmas, és Isten nem ad tulajdon bűnvallásod által, hanem az áldozat miatt elfogadja, és át tudja adni, mert Isten kire néz? A fiúra. Mert nem önmagában veled békült meg Isten, hanem a fiában a világgal. Ő nem körülötted forog Isten, hanem te forogsz Isten körül. És amikor rájössz erre, hogy nem körülötted forog Isten, te forogsz körül, akkor rájössz arra, hogy az áldozaton keresztül jön ez a forgás, és neked szükséged van az irgalmára. De ezt nem tudod meg isteni kijelentés nélkül. Ezért fontos az igazság. Mert igazság nélkül nincs bűnbocsánat. Igazság nélkül nincs szabadulás. Amen.
Amen.
Stop. Halleluja. Igen, erről beszéltem. Háromfajta ítélet van a nemzeted és a családokon. Politikai, gazdasági és szellemi ítélet. Ez angyalon keresztül jön létre. Vagy ítélő angyal, vagy jó angyalon keresztül. Láttunk többfajta példát. Ez a gonosz angyal Dávidéknál 70 ezer embert nyírt ki. Emlékeztetek rá? A szérünk. 70 ezer ember. Ez a nagy népszámlálásból mi lett? 70 ezerrel kevesebben lettek.